Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte, várhatóan péntekig. Érvénybe lépett ezzel együtt a szociális szektorra vonatkozó vörös kód is. Ez azt jelenti, hogy minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 fok között lesz, a maximumok 33 és 38 fok között várhatóak. Ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több alkoholmentes folyadékot, 11 és délután 3 óra között senki ne tartózkodjon a tűző napon, még néhány percre sem szabad a parkolóautóban hagyni gyermekeket, házi kedvenceket. A gondos óra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már okostelefon applikáció is segíti, és az ingyenes 0680 804 050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondos óra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Korábban érkezik a szeptemberre esedékes családi pótlék. Az összeget már augusztus 23-án pénteken jóváírják a jogosultak bankszámláin. A pótlék havi átlagos összege 23.759 forint. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátuma után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint Bach azért gondolhatta meg magát, mert túl sok botrány övezte a ma záruló ötkarikás játékokat. Az egyik ilyen a női ökölvívótorna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették. Többen kórházba kerültek, mint a magyar Fábián Bettina. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy a hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, az ukrán hadsereg az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Ukrajna tehát nagyszabású offenzívába kezdett a Kurszki területen. Péntekre 27 orosz települést már sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen, Ukrajnát terrorizmussal és a hadviselés szabályainak megsértésével vádolják. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. Donald Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat, és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reutersre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. 6 vezető onkológus és 2 rezidens is volt a 62 áldozat között, akik meghaltak, amikor lezuhant és tűzgolyóként robbant fel a brazil utasszállító repülőgép. A szakemberek, akik arra tették fel az életüket, hogy másokért küzdjenek, épp egy konferenciára utaztak. Földrengés volt Romániában, Lugos várostól 36 kilométerre, Magyarország idő szerint este 3:11-kor, írta a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A Gyulától mintegy 120 kilométerre fekvő város térségében kipattant 4,4-es magnitúdójú földrengést több határközeli településen is érezhették. Végül az időjárásról, sokat süt a nap, gomoly felhők alakulnak ki, csapadék nem hullik, helyenként élénk a szél. A csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, 78 éves korában elhunyt dr. Romhányiné Pap Mária, magyar énekszakos tanár. A mai adásban ráemlékezem egy évekkel ezelőtt készített riportomban, melyet hallgassanak szeretettel. Aki elrejtve élt, jól élt, tartja egy latin közmondás. És ezzel a közmondással ért egyet mai műsorom vendége, dr. Romhányiné Pap Mária, magyar énekszakos tanár is, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek. Az ön neve Miskolcon és környékén fogalom, ha énekről van szó, de annak idején mikor fogalmazódott meg önben először, hogy az énekléssel szeretne foglalkozni?
Körülbelül 3 éves koromban.
Már olyan korán? Hogyan nyilvánult mindez meg?
Valószínű, hogy a kis csengő hangot időben felfedezték, és úgy néz ki, hogy élvezték, ahányszor megszólaltam kis angyalka csengő hangocskán, és nekem is tetszett, hogy tetszem.
Az éneklés aztán a továbbiakban főszerephez jutott az ön életében, már az iskolában is kitűnt a jó ének hangjával?
Úgy történt, hogy nem volt iskolai ünnepély, hogy ne kelljen kiállnom valamivel, mert azzal színesíteni lehetett még abba átkosban is a karácsonyt, a húsvétot, mert az is ünnep volt, vagy egy úttörő avatást, úgyhogy nem hagytak békén, igazság szerint.
Voltak kedvenc énekei?
Hát anyámtól nagyon sokat kaptam a népdalok, virágénekek szeretetével. Ő csodálatos, szép hangú volt, nagyon jól tudott zongorázni is, nagyon muzikális volt, és valószínű, hogy ez anyaméhből kezdve átitatódhatott.
Az általános iskolában akkor énekelt a fontosabb ünnepségeken, eseményeken, aztán jött a pályaválasztás. Kialakult elég korán önben, hogy mivel szeretne foglalkozni? Hova felvételizik? Hova tanul tovább?
Hát előbb jött a gimnázium. Jött a gimnázium.
Melyik gimnáziumban tanult és végzett?
Most már talán Diósgyőri gimnáziumnak hívják, Kilián gimnázium volt az a hely, ahova kijártam. A barátnőm keltette fel az érdeklődésemet a francia nyelv iránt, és csak ott tudtam franciát tanulni, banktanár úr volt a francia tanárom, egyben magyar tanárom is, de 11 éves koromban már énekeltem fent a Víg Színházban szólót, akkor gimnázium alatt 17 évesen zenekarral németországi körútra 2 hét vendégszereplés volt. Sárospataki diáknapokon mindig volt feladatom, és mindig aranyérmet kaptam.
Elindult énekversenyeken?
Ahol lehetett mindenütt, mert azt hittem, hogy belőlem hivatásos énekes válik.
És milyen énekekkel lépett fel? Említette, hogy a Víg Színházban is fellépett. Milyen énekekkel lépett fel?
Hát ott annyira kicsike voltam, hogy csak énekkari szóló jutott nekem. A zeneiskolai énekkarra voltunk fent, és én voltam a hivatásos szólista.
Eleinte akkor megszabták önnek, hogy mit kell énekelni, de volt olyan esemény is, ahol ön választhatta meg, hogy mit szeretne énekelni?
Hát egészen biztos, ami nagyon érdekes benyomást tett rám, meghallottam a rádióban kisgyerekként, hogy jódlisznak, és én abban a pillanatban tudtam jódlizni. Édesanyja felkapta erre a fejét, hogy te hogy csinálod, mondom, nem tudom, de a rádióból így hallottam.
minden, ami az énekléssel és minden, ami a hangképzéssel kapcsolatos, akkor már elég korán kialakult önben. A gimnázium után hogyan folytatódott tovább a pályafutása?
Ahányszor valami rendezvény volt, mindig volt olyan énektanár, aki foglalkozott velem. Foglalkozott azzal, hogy jól vegyem a levegőm, hogy egyenesen álljak, hogy milyen dalt tanuljak. De ez azért nem volt nehéz, mert én egészen fiatalon szertornáztam, aztán úszóbajnok is voltam, csak pillangóban nem tudtam nyerni, aztán korcsolyabajnok is voltam, csak ezeket abba kellett 15 évesen hagyni, mert a téli időben való lihegés nem tesz jót a hangszalagoknak. És így a Vasgyári Zeniskolába Permájer Lili nénihez kerültem, hál' Istennek, aki a világ legszebb, legpuhább belkantóját tudta tanítani.
Akkor kijelenthetjük, hogy ő volt az egyike azoknak, akik az ön mesterei voltak. Műsorunk címe Mesterségem címere. Voltak olyan mesterei, akiktől nagyon sokat tudott tanulni?
5 tanártól tanultam 8 éven keresztül. A főiskolán is nagyon jó tanárom volt, Ariné, de ehhez az elsőhöz mindenütt nem visszajártam. Ő olyan tanár volt, aki Szombathelyről került ide, és amikor nyugdíjba ment, világjáró énekesek 2 hétre befészkelték magukat a hotelbe, és minden nap mentek puhító technikára, hogy egy kicsikét lazítsanak, annyira szép technikát tudott.
Szakszavakat használunk most itt, ami az énekeseknek talán magától érthetődő, a laikus hallgató számára nem minden magától érthetődő. Melyek azok a kulisszatitkok, amelyeket megoszthatunk a hallgatókkal, és amelyekre önt is megtanították a mesterei a jó énekléshez?
Hát a legelső, hogy szeretni kell a zenét. A második a tartás, a levegővétel. Tulajdonképpen majdnem jóga gyakorlatnak is lehetne mondani magát az ének gyakorlatokat, mert a mély levegő, ami a test energiaforrása, az nem csupán ilyen kis pihegés, ami a tüdő felső szakaszában elég, hogy van, hanem rekeszizommal szépen a lágyrészek lekerülnek, ettől lejjebb kerül a tüdő, a borda közti izmok, interkosztálesznek hívják, azok pedig, mivel repülő bordák, azok kitágulnak, tehát oldalra is tágul. Így sokkal több levegő fér belé, mint egy átlag pihegő emberbe, főleg akinek a vállai a mai számítógépes szokások miatt előre lógnak, mert akkor az az 5 izom, ami emeli a bordát, az nem működik.
Ez adja meg a hang szépségét, mélységét, magasságát, terjedelmét és azt az öblösséget, hogy olyan nagy erő van abban a hangban.
Hát ez inkább még csak fundamentum.
Alap.
Alap a levegővétel. Aztán a másik alap azért a tartás, tehát nem lehet akár, hogy kacskaringósan alapot építeni egy háznak se. A következő, hogy nem rángatom az állam, hanem ejtem puhán, mert nem rágiszálni kell, hanem ejteni, és a látszájpad munkája, meg a nyelvhelyzete a magánhangzók miatt rettenetesen fontos. A nyelvünk helyzete az mindig változik, mint ahogy a magánhangzó színe. Egy I betű egy magas nyelvállású, míg egy O egy hátsó nyelvállású, és egy énekesnek vigyázni kell arra, hogy nehogy hátra ráncsa a nyelvét, hanem akkor kicsit aláhajtom a hegyecskét, hogy azért mégse szoruljon be a torok belsőbe.
Köszönöm szépen önnek, hogy ilyen kulisszatitkokat is megosztunk a beszélgetésünk során kedves hallgatóinkkal, mert valóban itt tudjuk jól érzékeltetni, hogy milyen összetett is az, ha valaki jól énekel. Ének magyar szakos tanárként mutattam be önt. Mikor végzett és melyik főiskolán végzett ezen a szakon?
Egri főiskola volt az én otthonom, ahol állandóan meg akartak győzni, hogy azért ezzel a hanggal nem maradjak én, és menjek át akadémiára, de mennyasszonyként kerültem lassan oda, és az én édesuram vőlegényként ragaszkodott hozzá, hogy inkább családot válasszak, mint hivatásos énekesi pályát.
Született egy gyermeke, fiúgyermek, akiben nagyon sok örömet talált.
Hát annyira ellátta őt is Isten mindenféle tehetséggel. Annak idején vettünk neki csillagászati könyvet, vettünk orvosi jellegű könyvet, biológiával kapcsolatos, mert nem tudtuk, hogy merre akar menni. De miután apósom is a világ legjobb zongoristája volt, de jogász lett. Az én édesuram is csodálatos zongorista volt, még zenekara is volt, de jogász lett. Ez a gyerek is meg volt áldva teljesen, és ő is jogász lett. Az én édesuram énekelni tanulni engedett, azt nagyon támogatta, sőt, sokszor volt zongora kísérőm is, édes későbbi apósom is fantasztikus zongorista volt fel, és sokat koncerteztünk otthon, házi hangversenyeztünk, de nem választottam külön pályának.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy az ön férje Miskolcon és környékén itt a megyében közismert jogász volt.
Így van, így van. megyei bíróként fejezte be a pályát. Cégügyekkel foglalkozó megyei bíró volt.
És amikor a férjem ezt kérte öntől, hogy inkább a családot válassza a hivatás helyett, akkor nem ellenkezett? Könnyedén beadta a derekát idézőjelben, és szívesen választotta inkább a családot a hivatás helyett?
Azt hiszem, hogy minden nehézség nélkül ment, mert olyan sok fellépésbe volt már részem, hogy nekem nem volt cél, hogy kitűnjek, mert ez nekem majdnem természetesnek tűnt. Én ebben nőttem bele. Tehát nem éheztem, hogy valaki meglásson, és mindig szolgálat, kényszerem volt, ha színpadra kerültem.
És hála jó Istennek, sokszor megadatott önnek, hogy színpadra került, mind a mai napig gyakran lép fel színpadon, erről még majd beszélünk is, de diákokkal is foglalkozik. Magántanulói vannak, és tanított számtalan iskolában. Csak soroljuk fel, hogy körülbelül hány helyen is tanított pályafutása alatt?
Alsózsócán kezdtem. Pécsre kerültem, aztán Miskolcra vissza, és most már több mint 20 éve a színházban vagyok énektanár, a színészek és a énekesek énektanára. Mert egy énekesnek muszáj karba tartania magát. Ez gyakorlás nélkül nem megy olyan, mint az izmok ereje, ha nem használom, a nem használt szervek elgyengülnek. Meg valahogy a technikát is életben kell tartani.
Egy énekesnek milyen gyakran kell járnia? Akár próbára, akár énekórára, ahogy említi, fontos ebben is a rendszeresség, milyen gyakoriság szükséges?
Attól függ, milyen szorgalmas, mert egyedül is lehet gyakorolni, és az a cél, hogy amikor eljön énekórára, megtanulja, hogy mi az, amit egyedül is gyakorolhat, mert a rossz gyakorlás az csak árt. Csak akkor használ valami, ha jól csináljuk. Ez a konyhában is igaz, a kertészetben is igaz.
Tanítványai közül voltak olyan tanítványok, akikre mind a mai napig büszke?
Hát nagyon sok. Volt olyan, aki Huzum kikötővárosban volt énekesnő, nagy zenekarral fesztivál énekesnő, és ahányszor ráért itthoni szabadságán mindig egy pohító gyakorlatra jött, úgy, mint ahogy valamikori Permájár Ilona nevű drága énektanáromhoz jártak. És fellépő művészek azért nagyon sokszor. Molnár Judit, aki most Ausztráliában szerepel, ő is mindig puhításra jár, ha itthon van, és nagy sikereket ér el odakint.
A Miskolci Nemzeti Színházban is tanítja a színészeket, énekeseket énekelni. Gondolom, nagy élmény lehet művész emberekkel együtt dolgozni.
Nagyon kedves emberek, nagyon sok mindent lehet tőlük tanulni, és boldog vagyok, hogy tőlem ők még tanulni tudnak.
A férje pedig, ahogy ön is említi, hát engedje meg, hogy én is így mondjam, az édes ura pedig sokszor volt önre akkor büszke, amikor fellépett a színpadon, és látta önt szerepelni.
Valószínű büszke volt, de nagyon szerette a konyhámat is.
Ez nagyon fontos.
Azon kívül visszatérve, hogy miért nem mentem pályára, nagyon sokat olvastam kisgyerekkoromtól kezdve, és engem nagyon megfogott az a latin közmondás féle, hogy aki elrejtve élt, jól élt. Ez nagyon meggondolni való. Ha az ember nagyon szem előtt van, sokkal több támadás, bánat, rosszfajta vagy igazságtalan kritika éri, vagy mellőztetés, így viszont családban tökéletes védelmet tud érezni az ember.
Műsorunk folytatásában javaslom, most hallgassunk meg egy részletet Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből. A Stabat Mater egy síralomének, amely Szűz Máriának a keresztfa alatt átélt fájdalmáról szól, egyike a legismertebb középkori énekeknek. A himnusz címe az első sorából adódik. Stabat Mater Dolorosa, szó szerinti fordításban állt a fájdalommal terhes anya. A himnusz első többszólamú megzenésítője Josquin des Prez volt. Utána több neves zeneszerző is megzenésítette, többek között Giovanni Battista Pergolesi. Most az ő feldolgozását halljuk. Énekel dr. Romhányiné Pap Mária, zongorán kísér dr. Romhányi Róbert. Thank you.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt beszélgetünk otthonában, és nem akármilyen történet kapcsolódik ehhez az otthonhoz, hiszen ahol most éppen ülünk, a beszélgetésre készülve megemlítette nekem, hogy ön ebben a szobában is született. Kevés ember mondhatja el, hogy nyugdíjas éveit és nyugdíjas mindennapjait ott és abban az épületben élheti és töltheti, ahol éppen meglátta a napvilágot. Önnek ez megadatott.
Én is úgy gondolom, hogy ez egy rendkívüli öröm, hogy abban a házban élhetek, ahol a szüleim is boldogok voltak, ahol én a boldog gyerekkoromat töltöttem, szabadságban, békében és óriás szeretetben. Bár anyám megtanította azt a páli mondást, hogy tudok szűkölködni és tudok bővelkedni, mert születésem utáni harmadik évben apám államosítás miatt szegényebb sorba került. Édesanyámat viszont sose engedte el dolgozni, mert azt mondta, hogy a gyereknek szülő kell. Bátyámmal együtt akkor is nagyon jól megvoltunk.
Az éneklés főszereppel bír az ön életében, de minden mellett számos szabadidős tevékenységgel büszkélkedhet. A beszélgetésre készülve a teljesség igénye nélkül végignéztük azt a sok mindent, amivel foglalkozik. Hát soroljuk fel a kedves hallgatóknak, hogy mennyi mindenhez is ért ön, és mennyi mindennel szeret foglalkozni. Itt van például a festészet. Mikor készítette az első képét?
Azt hiszem, gyerekkoromban a szüleim bánatára verses kötetek kiszínezésével töltöttem gyerekként. Gyönyörűséges rajzokat tudtam belecsinálni, amit nem volt éppen helyén való, mert nagyon szép, drága, arany szélű könyvekről van szó. Azon kívül tanítottak engem rajzolni, festeni, de hát az éneklés az elsősorban az volt a fontos. Tehát nem voltak igazában eszközeim, aztán eljött egy idő, amikor olvastam, hogy az egyik áruházban nagyon kedvezményesen lehetett venni festészethez szükséges eszközöket, állványt, festéket, és elhatároztam, hogy most meglepem magam, József Attila szerint, meglepem magam eszközökkel, karácsonyi ajándékul, és vettem hozzá 6 darab szakkönyvecskét is, és tanulmányoztam egészen a február 7-i születésnapomig, amikor is megfestettem az első igazi képemet, El Camino.
Ez a címe a képnek, El Camino, vagyis a kaminói utat.
Igen.
Festette meg.
Mert elolvastam a színésznő által írt könyvet is, nagyon tetszett a Tolvaj Ferenc könyve is, hogy megfogott maga az ott ért más emberek élménye, és ezt szerettem volna képbe rakni.
Ha már az El Caminót említjük, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk vallásosságáról is, mély Isten hitéről, amely vissza-vissza köszön minden egyes képében, hiszen számtalan szakrális témájú képe is született az évek alatt.
Kisgyerekkorom óta mindig jártunk templomba, akkor is, amikor ez nem volt kívánatos.
Gyönyörűek a szűzanya ábrázolásai, a kisded ábrázolások. Ez csak is úgy születhet meg, ha az embernek, jelen esetben önnek, mély Isten hite és szűzanya hite van.
Az a nagy ajándék, hogy idővel ez a hit, amit én gyerekkoromban táplálékként kaptam, csak mélyülni tudott. Az, hogy képekbe is kifejezhetem, hogy Jézus a jó pásztor, amit a felsővárosi gyülekezetnek is ajándékoztam, egy szép nagy képet, ez egy református egyházközség, és ide sokszor betévednek a hivatalba olyan emberek, akik nem nagyon járnak templomba, de temetni kell, keresztelni kell, és ha a falon egy kép úgy megfogja, nem tudom, hogy nem rezdül-e valami a lelkében.
Születnek tájképek, csendéletek, a magyar tájat ábrázoló képek és számtalan lovat ábrázoló kép nem véletlenül.
Hát, édes uram, örömmel tudott lovakról beszélni. Én megvettem a Ló anatómiája című könyvet, azt is kitanultam, és nagyon sok lovat festettem neki.
Van-e kedvenc képe a sok-sok kép közül? Nem titok, nagyon sok képet festett, de számtalan képet ezek közül elajándékozott. Szeret örömet szerezni másoknak.
Az örömszerzés az lehet, hogy önzésből is fakad, mert csodálatos nagy öröm adni. Édesanyámnak olyan óriási szíve volt, hogy ő azt is oda tudta adni, amilyen nem volt, ha lett volna rá módja. És ez valahogy beszívódik, ez egy családi hagyomány. Nagyon jó szívűek és nagyon adakozóak voltak a szüleim.
Kedvenc kép?
Kedvenc kép talán a fehér havon, a fehér ló, minden kötőfék nélkül egy lábon fordulva. Ezt megfestettem nagyobbba, kicsibe, egész kicsibe, többféle variációval.
A festészet mellett pedig a házias dolgokat is szereti, értem ez alatt, szeret varni, szeret főzni, sütni, mindent, amit egy jó asszonynak tudnia kell, ezeket a feladatokat, szolgálatokat is szeretettel végzi.
Hát a felsorolás úgy néz ki, hogy talán legjobban főzni tudok, aztán legjobban kőműveskedni tudok, én vagyok a kőműves, és nagyon sok mindent megépítettem már, de amikor nekikezdtem az avasi pincénk emeletének, akkor az volt a cél, hogy megvettem az építkezési egyszer egyet, alapozási munkák, vízszigetelési munkák, burgolási munkák, Nagyon jellemző, hogy két mise fellépésemből betonkeverőgépet vettem. Németországi vendégszereplésekkor hoztam dekapírfűrészt, búrót, meg hasonló Schleifer masint, ez egy csiszológép. Igen, nagyon szeretem a manuális tevékenységet.
És itt a házában, a lakásában és az udvaron számtalan dolog bizonyítja is ezt, hogy szeretett, és tudta is annak idején építeni, szépíteni a környezetét.
Hát a járdától kezdve a mostani, ahol ülünk, nagyszobának a padlójáig, csempézés, van csempevágóm is, vendégházépítés, hosszú nagy kerítés, és csak doktor segédmunkásaim voltak, erre vagyok büszke.
Gondolom, ön is minden nap gyakorol. Szükséges mind a mai napig a mindennapos gyakorlás? Minden nap énekel? Nem telik el úgy nap, hogy ne énekelne?
Hát úgy magamtól valószínű, hogy dúdolgatok, de nem minden nap gyakorlom magát a hangképző gyakorlatokat. Az én technikai tudásom mellett már előfordul, hogy 5 perc alatt be tudom énekelni magam a koncertre, és tulajdonképpen nem a beénekléskor kell nagy hangon énekelni, hanem az csak egy bemelegítés. Én főpróbán se vagyok ám nagyon erős hangú. Ezért történt meg, hogy a sárospataki Szent Erzsébet templomban épp Szent Erzsébet legendát adtuk elő, és volt egy rész, ahol a főpróbán, hát úgy néztem a kottát, alkalmazkodom kórushoz, szólistákhoz, stb. És amikor odaértünk ahhoz a kényes részhez, kinyíltam, hogy megállt a szegény karmesterünk kezébe a pálca, mert megütődött attól, amit akkor műveltem.
Aki már hallotta önt énekelni, az valóban tudja, hogy miről beszélünk. Nagyon erős és nagyon magas hangokat ki tud adni. Milyen széles az ön hangterjedelme?
Hát elég széles. A beszédhangomból nem lehetne megítélni, hogy magas szoprán vagyok, de éppen ezért végül is nagy a hangterjedelem, mert mélységem is van. A Hunyadi Lászlónak a Erzsébet Lagrange áriáját azért éneklik el kevesen, mert az alsó hától egy háromvonalas D-ig majdnem menni kell. Szakember tudja, hogy ez milyen óriási nagy, és ezt csak váltó hangon tudják elénekelni, egy hangszínen, a belkantó hangképzéssel kevesen. Megtanultam.
Ha néhány mondatban meg kellene fogalmaznia, hogy mit szeret hivatásában, szakmájában, az éneklésben, miért jó énekelni, akkor mit mondana erre a kérdésre?
Talán Zöme, egy német filozófus mondása jut eszembe, hogy böse Menschen habe keine Lieder, hogy gonosz ember nem dalol, hogy olyan sok mindenen átvinni a mai embert is, ha dalra tudna fakadni, akkor is, ha bajban van. Mert a baj az jön, az van, az elviselhető, másnap jön, énekelni kell, és a dolgok simán mennek.
Az elmúlt percekben dr. Romhányiné Pap Mária magyar énekszakos tanárral beszélgettem, aki a közelmúltban 78 éves korában elhunyt. A mai adásban ráemlékeztem egy évekkel ezelőtt készített riportomban. Dr. Romhányiné Pap Mária temetése augusztus 5-én hétfőn délután 13 órakor lesz a miskolci Deszka templomban. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa reményteli üzenetet küldött a kínai népnek, és továbbra is szeretne ellátogatni az ázsiai országba, mégpedig Szűz Mária, a Keresztények Segítsége nevű sesánik egyhelyre. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 5. rész. Az 1700-as évek jubileumai. Vercse Márta sorozata. Ferenc pápa reményteli üzenetet küld a kínai népnek. Pénteken tették közé a Vatikánban és a világhálón azt az interjút, amelyet május 24-én Szűz Mária, a Keresztények Segítsége ünnepén készített Ferenc pápával Pedro Chia jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága kínai rendtartományának média felelőse. Kína egy nagy nép, állítja a pápa, amely nem tékozolhatja el örökségét, hanem türelemmel tovább kell vinni azt. A Szent Atya nem rejti el a szándékát, hogy továbbra is szeretne ellátogatni az ázsiai országba, mégpedig Szűz Mária, a Keresztények Segítsége nevű sesanik egyhelyre. A reménység üzenete a kínai népnek. Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobájában interjút adott Pedro Chia atyának, a Jézus Társasága kínai rendtartománya sajtó irodája igazgatójának, amelyben a remény üzenetét hangsúlyozza és áldását küldi minden kínai ember számára. Pedro Chia atya az interjút május 24-én a Sesáni Mária kegyhely védőszentjének emléknapján készítette, annál is inkább, hiszen a Szent Atya éppen ide szeretne ellátogatni, hogy a szűzanya segítségét kéri a kínai emberek és a kínai katolikusok részére. Ferenc pápa válaszai erősen spirituális és személyes jellegűek, de egyúttal érintik az egyház jövőjét illető elképzeléseit is. Kína vigye tovább az örökségét. A Szent Atya az ázsiai országban szeretne találkozni a helyi püspökökkel és Isten oly hűséges népével. Hűséges ez a nép. Állítja, sok mindent átélt, és az emberek hűségesek maradtak. A pápa különösen a fiatal kínai katolikusok számára ismétli a remény fogalmát, még akkor is, ha tudatában van annak, hogy tautológikus dolognak látszik a remény üzenetét küldeni egy olyan népnek, amely a remény és a türelmes várakozás tanító mestere. Ez pedig nagyon szép dolog. Kína egy nagy nép, amely nem pazarolhatja el örökségét. Éppen ellenkezőleg türelmesen tovább kell vinnie saját örökségét. Kritika és szembenállás. Az interjúban a Szent Atya kitér saját pápaságára, amelynek során nagy hangsúlyt fektet a dikasztériumok vezetőinek meghallgatására és egyeztetések után a velük való együttműködésre. A kritika mindig segít, még ha nem konstruktív, akkor is, állapítja meg a pápa. Mindig hasznos dolog elgondolkodni az eljárásunkon. Az ellenállás mögött pedig jó kritika is állhat, jegyzi meg. Néha várni kell, és el kell tudni viselni azt, akár még fájdalommal is. Mint napjainkban is, amikor bizonyos kis csoportok ellenállást tanúsítanak az egyházzal szemben. A nehézségek és az elragyatottság pillanatai mindig az Úr vigasztalásával oldódnak meg, teszi hozzá a Szent Atya. Háborúk és egyéb kihívások. A péteri szolgálata során eddig tapasztalt számos kihívás közül a pápa különösen a világjárvány hatalmas kihívására emlékeztet, valamint a háborúk jelenlegi kihívásaira, főként Ukrajnában, Myanmarban és a Közel-Keleten. Mindig párbeszéddel próbálom megoldani a konfliktusokat, magyarázza a Szent Atya. Ha pedig nem megy, akkor türelemmel és humorérzékkel, mondja, és Mórus Szent Tamás példájára utal. A múlt személyes válságairól. Ferenc pápa személyes hangon idézi fel, hogy jezsuita szerzetes élete során átélt néhány válságot. Ám ez egy normális dolog, magyarázza, különben nem lennék ember. A válságokat kétféleképpen lehet leküzdeni. Mint egy labirintusba lép be az ember, és járja végig azt, majd a csúcsán. Felülről lép ki belőle az ember, de sohasem egyedül, hanem mások segítségével és kíséretével, mert hagyja, hogy segítsenek neki, ami nagyon fontos. Az Úrtól kérem hozzá mindig a kegyelmet, hogy bocsásson meg nekem, és legyen hozzám türelmes. Lelki gyakorlatok, szegények, fiatalok, közös otthon. A pápa a jezsuita rend 4 egyetemes apostoli preferenciájára is kitér, amelyeket 2019-ben rögzítettek a következő 10 évre. És ezek a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés elősegítése, a szegényekkel és kirekesztettekkel való együttjárás, a fiatalok elkísérése a remény jövőjének megteremtésében, és végül a közös otthon gondozása. Ez 4 integrált, egymásba vont alapelv, amelyek nem választhatók el egymástól, hozzátéve még, hogy a kísérés, a megkülönböztetés és a missziós lelkület Jézus társaságának alapkövei. Az egyház jövőjét tekintve a pápa emlékeztet arra, hogy egyesek szerint az egyház mind kisebb lesz majd a jövőben, és vigyáznia kell, nehogy beleessen a klerikalizmus és az evilági lelkület csapdájába, amely Andrew de Lubac szerint az egyházat sújtó 2 legnagyobb csapás. Végül Ferenc pápa az utódjáról szólva az imádkozás fontosságáról emlékeztet, mert aki majd utódja lesz Péter székében, ahhoz az Úr imában szól majd. Befejezésül pedig áldását küldte minden kínai ember számára. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 5. rész. Az 1700-as évek jubileumai. Vercse Márta sorozata.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 5. rész. A szent éveket ismertető sorozatunk mai adásában az 1700-as évek jubileumainak főbb eseményeit idézzük fel. Ebben az évszázadban került sor többek között a mercedárius atyák által kiváltott rabszolgák szentévi zarándoklatára, a híres spanyol lépcső ünnepélyes felavatására. 14. Benedek pápa az 1750-es szentév alkalmából bevezette a nagypénteki Via Crucis-t a Kolosseumnál, ekkor állították fel az őskeresztény vértanúk szenvedésének helyén a 14 stációs keresztutat. Az 1700-as jubileumot 1699. május 18-án 12. ince a régi Seculorum kezdetű bullájával hirdette meg, de a megnyitó szertartáson az idős pápa gyenge egészségi állapota miatt nem tudott személyesen elnökölni. 85 éves korában, szeptember 27-én bekövetkezett halála után utóda 11. Kelemen pápa zárta le a szentévet. A felvilágosodás korának hajnalán a búcsúk történetének névtelen szerzője megállapította, hogy manapság már nem járnak olyan sokan Rómába zarándokolni, mint régen, mert szokássá vált, hogy a jubileumi bűnbocsánatot a saját hazánkban szerezzük meg. Háborúk, eretnekségek, a francia forradalom, majd a 19. század elején a napóleoni időszak megakadályozták, hogy a korábbi szentévekhez hasonlóan a zarándokok tömegesen érkezzenek az örökvárosba. Nem hiányoznak azonban olyan feljegyzések sem, mint egy angol zarándoké, aki 12. incepápa idején az 1700-as jubileumról a következő emléket hagyta ránk. A tömeg továbbra is olyan nagy részvétellel halad át térden állva a Szent Péter Bazilika szent kapuján, hogy nekem idáig még nem sikerült bejutnom. Az 1725-ös jubileumi év a 6. Károly német-római császár és az új spanyol király 5. Fülöp között folyó béketárgyalások megnyugtató jele alatt kezdődött. A két uralkodó április 30-án írta alá az első bécsi békét. 13. Benedek egy hónappal péteri szolgálata megkezdése után 1724. június 26-án hirdette meg a szentévet Redemptor et Dominus Noster kezdetű bullájával. majd a legkisebb részletekig kidolgozta a jubileum programját, arra törekedve, hogy egyre magasabbra emelje Róma erkölcsi és lelki színvonalát. A cél érdekében a Vatikánban kezdte el tevékenységét. Főpásztorainak, udvari prelátusainak megparancsolta, hogy minden szombaton vegyenek részt liturgiákon és hallgassanak szentbeszédeket, és szigorúan megtiltotta, hogy esténként világi szalonokat keressenek fel. Az egyházi személyeknek továbbá tilos volt a 18. században divatos parókát viselniük. A világi hívek sem maradtak mentesek a tilalmaktól, továbbra is fennállt a lakbérleti díjak befagyasztása, ami csak a bérlőknek kedvezett, a bérbeadóknak nem. Az egyéb tilalmak általában a mulatságokra vonatkoztak, különös tekintettel a farsangi vigalmakra, az állarcos bálokra, valamint a szerencsejátékokra. Így a zarándokoknak be kellett érniük a lehető legegyszerűbb körmenetekkel, fáklyás világítás és különféle bibliai figurákat ábrázoló díszítések nélkül. 13. Benedek betiltotta még azt a mai napig élénken élő hagyományt is, hogy a hívek szőnyegekkel, sejemtakarókkal, hímzett terítőkkel ékesítsék az erkélyeket és az ablakokat a körmenetek elvonulása alkalmából. Ezt a szokást a pápa a felesleges luxus hivalkodásaként ítélte meg. Ebben a szigorú légkörben a rómaiaknak megadatott egyetlen látványosság a Mercedárius atyák rendjének jubileuma volt. Az 1218-ban megalapított rend szerzetesei a muzulmán országokban raboskodó keresztény foglyok kiváltásán munkálkodtak. A szent évben 370 különböző nemzetiségű volt rabszolgát hoztak el Rómába, akiket Tunéziában váltottak ki egy 90.122 szkúdó ezüstéremnek megfelelő jelentős összeg fizetése ellenében. A felszabadított rabszolgák mindannyian együtt érkeztek június hónapban Rómába, hogy közösen fejezzék ki hálájukat kiváltásukért. A Szent Háromság testvérület helyiségeiben kaptak szállást, és onnan vonultak körmenetben a Szent Péter bazilikába, ahol 13. Benedek fogadta őket. A pápa mindegyiküknek adott egy teljes búcsú érmét, in articulo mortis, a halál pillanatában felirattal, valamint az Isten bárányát ábrázoló kisképet. Ezen kívül 200 ezüstérmét ajándékozott a testvérületnek, elrendelve, hogy osszák szét a legszegényebbek között, és saját pénzéből kifizette a Szent Háromság testvérület által befogadott egykori rabszolgák és zarándokok háromnapos étkezési és szállási költségeit. A római nemesség is nagylelkű volt az otthon és munkanélkül maradt volt rabszolgákkal, sokan közülük a főúri családok alkalmazásában kezdhettek új életet. Az 1725-ös szent év eseményei közé tartozik, hogy 13. Benedek pápa a jubileumi év keretében ünnepélyesen felavatta a Róma történelmi 4. kerületében a Marsmezőn, a Campo Marzión épült díszes lépcsősort, a spanyol lépcsőt, amely a város egyik leghíresebb terét, a spanyol teret köti össze a felette emelkedő domboldalon lévő Santa Trinita dei Monti templommal, Róma francia közösségének egyik nemzeti templomával. Az 1750-es szent évet, amely a 18. volt a jubileumok sorában, 14. Benedek pápa hirdette meg Peregrinantes a Domino kezdetű bullájával. A korabeli krónikák arról számolnak be, hogy több mint 1 millió zarándok özönlött Rómába, köztük több nagykövetség képviselői, egy csoport Nyugat-Indiából, Egyiptomból és Örményországból. A beáramlás olyan nagy volt, hogy a római karitatív és kórházi intézményeknek néhány főúri palotát is ki kellett bérelniük. A külföldi látogatók közül nagy érdeklődést keltettek az örmény hívek, akik 200-an zarándokoltak el a kereszténység szívébe, hogy a törökök véres üldözései ellen oltalmat kérjenek a kegyelmek helyén. Most első alkalommal világították meg a Szent Péter bazilika kupoláját és Bernini oszlopcsarnokát több ezer fáklyával és városszerte 3000 keresztet állítottak fel. 14. Benedek pápa továbbá bevezette a nagypénteki Via Crucis-t a Kolosseumnál, felszentelve az amfiteátrumot, az őskeresztények vértanúságának örök emlékét őrző helyet. Már a Szent Évet megelőzően 1740-ben Jézus kereszthalálának emlékére elrendelte a péntek délután 3 órai harangszót. Az 1750-es jubileumi Szent Év egyik főszereplője volt, az életszentség hírében álló és 1867-ben a szentek sorába iktatott Porto Mauriciói Lénárd ferences rendi szerzetes prédikátor. Apostolkodásának egyik fő területe volt a keresztúti ájtatosság, a keresztút terjesztése, amely általa nyerte el 14 stációs mai változatát. Nevéhez 572 keresztút felállítása fűződik, amelyek közül 42 Rómában található, a leghíresebb a Kolosseumban, 1750. december 27-én felállított Via Crucis és a hozzá tartozó nagy kereszt az aréna közepén. A következő jubileumot negyed század elteltével 1774. április 30-án hirdette ki 14. Klemens pápa a Salutis Nostre Auctor kezdetű bullájával, de sajnos 3 hónappal az ünnepélyes megnyitás előtt, szeptember 27-én meghalt. Utódát, 6. Pius pápát 1775. február 15-én választották meg a péteri székbe. Így ebben a szent évben az zarándokok tanúi lehettek az egyik pápa halálához és a következő pápa megválasztásához kapcsolódó szertartásoknak, ünnepségeknek. 6. Pius Giovanni Angelo Braschi megkoronázása és a lateráni Szent János főszékesegyház birtokba vételének a szertartása a Szent Év keretében történt, ez utóbbira 1775. november 30-án került sor ünnepélyes lovasmenet keretében. Becslések szerint 300 000 volt az zarándokok száma. A 18. század végén bekövetkezett politikai események a francia direktórium áldozataként 6. Pius 1799-ben fogságban halt meg a franciaországi Valence-ben. Pápaságához egy magyar szál is fűződik. A vatikáni grottákból, vagyis a Szent Péter Bazilika altemplomából kifelé jövet, Vatikánváros területén eljutunk a Largo Braschinak nevezett kis térre, ahol jobbra föltekintve a bazilikát a sekrestjével összekötő boltíven egy magyar emléktábla áll. A latin szöveg felidézi, hogy itt állt a magyar zarándokház, amelyet Szent István építetett a Rómába igyekvő magyar hívek számára Szent Péter sírja közelében. 1776-ban ugyanis 6. Pius pápa lebontatta az épületet, hogy helyére megépítsék a bazilika sekrestjéjét. Az emléktáblát a lateráni egyezmény évében 1929. december 17-én helyezték el a Braschi pápáról elnevezett téren, Achille Ratti 11. Pius uralkodása idején Serédi Justinián bíboros, Magyarország hercegprímása kezdeményezésére. Az emléktábla feltünteti 11. Pius pápa címerét, valamint a magyar címert Szent István koronájával. A ma Rómában működő Szent Istvánház ennek az 1030-as évek elején épült zarándokháznak az utóda.
Vercse Márta sorozatát hallották a 2025-ös jubileumi évre készülve. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Rónai György. 6 vers a korintusziakhoz. 3. Mikor gyermek voltam, a gyermekek nyelvén beszéltem. Most, hogy férfi lettem, hallgatnék már. Te ott beszél felettem, ki szólni kíván, és aki helyett nekem kell szólalnom.
hogy értsetek belőle, bár magam sem értem ebben a zűrzavarban, ami egyre bennem s körülöttem zúg. S vajon értetek? Hogy szólhatok, nyomorult, aki térden szokokva bár, nem tudok magamért sem. Ó, zengő érc, ó, pengő cimbalom, miért kell szavatokat hallanom? Bár lennék inkább kő, hogy őt se halljam, s elnémulhatnék végre a viharban.
Rónai György hat vers a korintusiakhoz című versének harmadik részét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudomány Egyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Túlzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Jóságos Jézusom, azt kívánom, senki se legyen itt velem kívül, hogy ott belül bizalmasabban lehessek veled. Szerencsétlen az, aki egyedül van, ha te nem vagy vele egyetlen társként. Mi is sokan vannak, akik tömegben élnek, s mégis egyedül vannak, mert nincsenek veled. Azt kívánom, soha ne legyek egyedül nélküled. Senki emberfia nincs velem, és mégsem vagyok egyedül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorai